Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Augusztusban imádkozzunk azért, hogy azok a társadalmak, ahol az együttélés nehezebbnek tűnik, ne engedjenek az etnikai, politikai, vallási vagy ideológiai okokból fakadó konfliktusok kísértésének. Kéri 14. Leó pápa augusztusi ima szándékában. A Szentatya a békés együttéléshez kapcsolódó üzenetében elmondta, a béke a szívben és a szívből épül. Az ehavi ima szándékot kísérő sajtóközleményben Cristóbal Fónas atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója kifejti, mindannyian elősegíthetjük a békés együttélést, ez magában foglalja annak szükségességét, hogy mindenek előtt önmagunkon dolgozunk, hogy megszabadítsuk szívünket a büszkeségtől, az elvárásoktól és a negatív szavaktól, amely fájnak és ölnek. Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitás 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitás nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitás a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemesügyhöz, valamint a karitás.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Mencer Tamás emlékeztetett, a hírek szerint Donald Trump és Vladimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik, akár már a jövő héten. A találkozásuk a béke feltétele, amerikai-orosz megállapodás kell, hangsúlyozta. Orbán Viktor kormányfő korábbi szavait idézve Mencer Tamás azt mondta, Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is. Reméljük, sikerül, a legjobb esélyünk a békére, Donald Trump, fogalmazott a kormánypárti politikus. Az ukrán-magyar határszakaszon 7306-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A szeptember 1-én induló fix 3%-os hitelprogram a rendszerváltás utáni legjelentősebb otthonteremtési program lesz, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Budapesten. Panyi Miklós azt mondta, a fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget jelent minden első lakásvásárlónak, több tízezer olyan fiatal számára jelent érdemi segítséget, akinek erre nem lenne lehetősége. A hitelprogram biztonságos biztonságot teremt az első lakásvásárlóknak, mert a törlesztő részlet a teljes, legfeljebb 25 éves futamidő alatt változatlan lesz, árfolyam és kamatkockázattól függetlenül. A programnak köszönhetően jövedelemarányosan nagyobb hitel igényelhető, így nagyobb ingatlanok is elérhetővé válnak a fiataloknak, közölte a politikus. A 10%-os önerő nagymértékben javítja az ingatlanok hozzáférhetőségét a fiatalok számára, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul. Késő este 21 és 26 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai irodalmi összeállításunkban Fekete István két írását hallhatják Réti Árpád színművész előadásában.
Fekete István, az első. Ilyen hűvös tavasz járta akkor is. A bokrok szinte titokban zöldültek ki egyik reggelről a másikra, amikor rettentő gond és aggodalom szállt 7 éves szívünkre. Az első gyónás. Hiszen voltak nekünk más félelmeink is, a számtannal és egyéb megfoghatatlan dolgokkal kapcsolatban, de ezek megszűntek abban a pillanatban, amint rádöbbentünk a gyónás magasztos, de félelmetes valóságára. Mert mi is az a kis szidás, térdeplés, fülhúzás? Semmi. Másnapra megtanulja az ember a leckét, és kész. De itt nincs másnap. Itt valami végtelenség van, valami titokzatos megfoghatatlanság, valami kerülgetés nélküli mesztelenség, amit jóvá tenni csak egy ugyanilyen félelmetes kiállással lehet. Aggodalmaim nőttön nőttek, s a gyóntatószék körüli legendák sűrű ködben hullámzottak velünk körbe-körbe, mint a ringlispil, a repülés gyönyörűsége és a rosszulét ájulása között. Mármint a fiúkkal. A leányokkal egészen másként volt a dolog. Csodálatosan nyugodtak voltak, összebújtak, sustorogtak, kisimították kis kötényüket, s mintha ezzel összes kis bűneiket a padlóra seperték volna. Ezzel szemben mi súlyos kétségekkel tekintettünk a missziósok érkezése elé, akik közül egyesek egyenesen angyalok voltak, mások azonban gorombák, mint a pokróc, sőt, ez Berta Jancsi mondta, aki enyhén szólva hazudós volt, akadtak egyesek, akik megfeledkezve, hogy templomban vannak, úgy nyakon cserdítették a bűnös egyént, hogy az lefordult a gyóntató székről. Rettenetes, suttogtam magamban, és bűneim felhőjéből már láttam kinyúlni a baráti kezet széles és félre nem érthető lendülettel. Ma persze csak bárányfelhőknek látszanak ezek a felhők, de akkor a gyermeklélek finom légsúly mérője nehéz viharfelhőknek jelezte őket villámokkal és jégesővel elegyest. Amikor pedig kisiskolás imakönyvem Lelkiismeret vizsgálat című fejezetét elolvastam, aggodalmaim kétségbe esésé fajultak. Melyek azok a bűnök, amelyeket legtöbbször és legkönnyebben követtem el? Édes Istenkém, hiszen én ezeket mind elkövettem, és ami a könnyedséget illeti, hát abban aztán igazán nem volt hiba. Egyedül az állatokat nem kínoztam-e, rovatnál pihentem meg kicsit, mert azt aztán igazán nem követtem el, ám bár Csutorás Lacinak diónagyságú daganatot okoztam a fején, amíg rábírtam, hogy a kiszedett fecskefiókot a fészekbe visszarakja. Egy szóval, én már jót se tudtam tenni bűn nélkül. Jaj, jaj, sóhajtottam, s elővettem anyám imakönyvét, amit aztán sietve vissza is tettem a helyére, mert ott még újabb és újabb dolgok jöttek elő. Jaj, jaj, sóhajtottam, s elővettem anyám imakönyvét, amit aztán sietve vissza is tettem a helyére, mert ott még újabb és újabb dolgok jöttek elő. Maradjunk csak a kisfiúknak előírt bűnöknél. És eljött a nap. A barátok már az előző nap prédikáltak, és így a szószék megnyugtató távolságából nem is látszottak olyan veszedelmeseknek. Sőt, az egyik, száraz, hosszú ember, olyan szeretetteljes vidámságokat mondott, hogy elnevettük magunkat. A következő pillanatban azonban áhítatosra igazítottuk derűs ábrázatunkat, hadd gondolja a barát, hogy itt csupa ártatlan, szelíd, szorgalmas kisfiúkkal van dolga. Holott ez már maga is bűn, gondoltam, mert ez képmutatás, és holnap úgy is kiderül minden. De a vidám baráttal eljegyeztem magam, és szorongásom szelíd bánattá enyhült, amikor azt mondta, hogy a bűn több, mintha édesanyánkat megütöttük volna. Az a hosszi barát jó ember, én annál gyónok, mondtam, amikor kijöttünk.
Végén csattan az ostor, húzogatta orrát Berta Jancsi, akit szívesen megrúgtam volna, de lelki állapotom kizárt minden rugdosást.
Eredj a pokolba, mondtam szelíden és ijedten, mert íme Jancsi az ördög, aki megint bűnbe sodort. Ám bárha ördög, hiszen odavaló. És eljött a második nap. Nem beszéltem senkivel, nem ettem, nem ittam. Aludni se sokat aludtam, és odaálltam a sor legvégére. A leges legvégére. Hogy megváltozott itt minden? Álmélkodtam. A padok, a zászló, a szobrok, és főleg a rozoga gyóntató szék, amelynek rácsa mögött, mintha nem is lett volna senki, és mintha ott lett volna mindenki. Mert a fiúk arca egyszerre más lett, amint eljöttek tőle. Furcsa, tiszta és idegen. És megnőttek a szememben. Múlott a délután, fogyott a sor, s a templomi árnyak nőttek, és majdnem sötét volt már, amikor odarogytam a térdeplőre. És akkor egyszerre könnyű lett minden. A cédulát már nem láttam, de elmondtam mindent rekedt könyörtelenséggel, és suttogva vádoltam magamat, mintha valaki másról beszéltem volna. Levetkőztem, ahogy soha senki előtt le nem vetkőztem. Azután zsibbadó könnyűség emelt fel a térdeplőről. Mintha egy fejjel nagyobb lettem volna, szűk kis világom tágabb és értelmesebb, ám bár gyenge voltam és kicserélt. A templomban alig volt már valaki. Minden oltárnál egy-két fiú. S akkor megint az az aggodalom, hogy a penitenciát egy vagy minden oltárnál el kell-e mondani. Erre sehogy se emlékeztem, azért a legvégén már egyedül, végig térdepeltem mind a hármat, amíg az utolsónál Dékány bácsi, a harangozó mellém nem csaszogott.
Csukd be, fiam, majd a sekrestjét, mert nekem meg kell etetnem a teheneket.
És elmúlt ez az éjszaka is. Milyen távol volt akkor már az első nap félelme, s a második nap tisztult gyengesége. Valahol messze csengett a csengő, villant az arany, sugárzott a fény, és megsimogatta valaki az örökké valóság érettségi bizonyítványával a szívemet. Ez volt a harmadik nap, de ez volt múlhatatlanul az első.
Thank you.
Fekete István. Réz. Bandi bácsi, hogy mi a vezeték neve, én bizony elfeledtem már. Egy szóval Bandi bácsi sántított. Nem nagyon, csak annyira, hogy a harangozói, mondjuk sekrestyési, azaz dékányi állásra jogot formálhatott, mivel ez már olyan hivatalféle, ami egy rokkantnak megjár. Meg is kapta. Amikor én megismertem, már hallgatag, tisztes külsejű férfiú volt, akiről messziről megérzett a szentelt környezet hatása, mert lelke rajta, aki mondta, Bandi bácsi annak előtte korláttalan és virgonc egyéniség volt, hiszen sántasága is valami idegen kerítésen való közlekedés emlékeként maradt vissza. De hát ez régen volt, s a názáreti szelíd Isten annak idején nagyon örülhetett, amikor a zavarosban úszkáló ifjú Bandi megakadt a hálóban, és partra, azaz sekrestjébe vettetvén, nem volt már rá semmi gond. Bandi tehát bekerült az akolba, és valószínű megbocsáttatott neki az is, amikor a fent említett sántaságáról úgy beszélt, hogy azt Boszniában szerezte, amikor is hősies harcok közben a szerbiánusok golyót lőttek az inakásájába. Bandi bácsi ilyenkor lopva figyelte az ártatlan minisztráns gyerekeket, hogy nem látszik-e arcukon valami másfajta értesülés romboló hatása, de az ártatlan gyerekek ilyenkor vagy a cipőjükön igazítottak valamit, vagy köhögési rohamot kaptak. Csak Puska Péter nézett szelíd kőarccal a világba, de ő nem volt valami vigyorgó egyéniség, ezokból nem is élt sokáig. Engem nem túlságosan szeretett az öreg, és amikor egy pár fehér galambfit szereztem a templompadláson, megígérte, hogy beköti a koszorúmat, azaz értesíti szüleimet gyermekük tolvaj mi voltáról. Abban az időben sok volt a rovásomon. Egy ablak, egy bevert fej, valami almaügy a postamester kertjében, és ha Bandi bácsi hozzáteszi még a két galambot, menthetetlenül kicsordul a pohár. De nem árulkodott, sőt, egyik reggel szelíden vállamra tette a kezét. Hallja-e? Nem harangozna Delet helyettem? Dehonnan. Mert hogy én aratásban vagyok, kéretőzni meg nem akarok. De erről aztán ne essék szó, mert ugye én se szóltam a galambokról. Jól van, Bandi bácsi. Aztán a toronyban kell harangozni, mert elszakadt a kötél. Tudom. Na hát. Ebben maradtunk, és én a konyha légymákos óráján lestem a Delet, mint pótharangozó, ám bár fél óra ide vagy oda igazán nem számított az aranyló mezők verejtékes világában. 5 perccel dél előtt felmásztam a torony rogyadozó szuette lépcsőjén, megkerestem a homályban a szakadt kötélvéget, és szakértő lendülettel megkondítottam a harangot. A verebek ilyetten inaltak ki a zsalugáteres ablakon, és a harang mély bongása lágy hullámokban ömlött utánuk abba a külső, kenyérszagú, ragyogó világba. Hintázott az öreg harang meggondolt, mély imádságban. A közepén kondítottam, ahogy illik. A végén pedig, nehogy valami dadogó kongatással fejezzem be, megvetettem a lábam, és egyetlen rántással megállítottam a harangot. Utána pedig a férfias nekirugaszkodás eredményeképpen az elszakadt kötélvéggel a markomban zuhantam a torony aknájába. Nem volt nagyon mély ez az akna. Mégis csúnyán megütöttem magam, és egy darabig az évszázados porban feküdve azon gondolkodtam, hogyan jutok én innét ki. Miután rájöttem, hogy egyedül sehogy, elodázva a kellemetlen gondolatokat, körülnéztem a sűrű homályban. Volt abban a kútban minden. Régi zászló, törött orgonasíp, foszlott miseruha, csonkaszobor, lyukas persely, és
Igen. Egy zacskó pénz. Egy teljes zacskó régi pénz. Egyet kivettem, ráköptem, és ennyi sikálás után kiderült, hogy arany. Igenis arany, mert sárga, és mert rá van írva, hogy pro libertate. Megszédültem. Most már biztos, hogy arany, mert ilyen furcsákat csak aranyra szokás írni. És ezek után semmi akadálya nincs, hogy feleségül vegyem Bandi bácsi leányát, Ilonát. Ő 7 éves, én 8. Éppen összeillünk. Régi szerelem volt ez. Az egész falu tudta, mert már májusban kezdődött. És örökre szólt, mint a szerelmek általában. Az idő azonban az arannyal és Ilonával foglalkozó kellemes gondolatok ellenére lassan múlt. Nagyon lassan. A délután árnyai teleszitálták már a tornyot félelmetes motoszkálásokkal. Valahol a padláson búgott egy galamb, de azután elhallgatott az is, mert sötét lett nagyon. Később csikorogni kezdett egy bőregér, melyet a finomabb emberek denevérnek neveznek. Hú, borsodzott a hátam. Nagyon enyhén melegített csak a nadrágszíra kötött pénzes zacskó is. És sötét lett, kivárhatatlan, végtelen sötétség. Az idő megállt, és csak Bandi bácsi, azaz jövendő apósom indította el, amikor top, top, top elindult fölfelé a lépcsőn estére harangozni. Kezében gyertya.
Bandi bácsi!
Nyöszörögtem. Ki az? Retten meg szörnyen apósom, nagyot kiáltva, mert köztudomású volt, hogy az öreg pap kísért néha a padláson. Ki az? Minden jótét lélök?
Hozzon egy lajtergyát! Nem látja, hogy beleestem?
Látja a fene, uram bocsá! Lélegzett fel megkönnyebbülve. Magát meg már a mocsolában is keresik. Amikor kimásztam, aggódva nézett rám. A feje is vérzik. Mi van abban az acskóban? Pénz, suttogtam. Arany. Az öreg szeme akkorát villant, hogy a gyertya nem is látszott mellette. Pszt, susogta. Pszt, most ne beszéljünk. És úgy elrántotta az esti harangszót, hogy olyan rövidet én még nem is hallottam. Na, csak lassan, na, csak vigyázva! Óvott lefelé menet igazi apósi gyöngétséggel. A templomból már úgy mentünk ki, mint 2 tolvaj. Apósom szelíd erőszakkal fogta a karom, és szemét le nem vette a zacskóról. Természetesen hozzájuk mentünk, hiszen most már hozzájuk tartozom.
Jézus!
Szörnyülködött felesége véres fejem láttán. Jézus Mária!
Ne sipákulj!
Oldotta le nadrágszíjamról az acskót az öreg. És eltűntek a belső szobában, míg mi kint maradtunk Ilonával a konyhában, hol szurkos szabad tűzhely lobogása simogatta a falakat, s a szívemet. Ilona megmosta az arcom. Én majd összerogytam a boldogságtól.
Zacskóban pénz van,
dadogtam. Most már a feleségem leszel?
Persze, mondta tárgyilagosan. Fordulj meg, a hátad is lekefélem.
Aztán a patkára ültünk boldog révületben, ami azonban, mint minden boldogság, csak pillanatokig tartott, mert kivágodott a szobaajtó, és apósom megvetően dobta mellénk a zacskót.
Réz!
Kiáltotta dühösen. Aztán most már jó lesz hazamenni. Igaz, réz volt, és az a szerelem is csak álom volt, de ma már tudom, hogy az a réz volt az egyetlen színarany, és az az álom volt egyetlen valóság az életemben.
Kedves hallgatóink, Fekete István írásait Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott egy fiatal spanyol beteggel a Bambino Gesù kórházban. A Vatikáni Múzeum küldöttsége egy restaurált Szent Ágoston festményt adott át 14. Leó pápának. Reina bíboros. Szeptember 19-én a pápa nyitja meg a Római Egyházmegye lelkipásztori évét. A rendfőnöknők Nemzetközi Uniója augusztus 14-ére bőjt és imanapot hirdet a békéért. Vészhelyzet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra. A pápa találkozott egy fiatal spanyol beteggel a Bambino Gesù kórházban. Augusztus 4-én hétfőn este 14. Leó pápa meglátogatta Ignacio González-t, egy fiatal spanyol fiút, aki a fiatalok jubileumára érkezett Rómába, és a Szentszék gyermekkórházában ápolják. Beszélt vele és családjával, és üdvözölte az onkológiai osztályon fekvő kisbetegeket és a beteg gyermekek rokonait. Hétfőn este 14. Leó pápa meglátogatta Ignacio González-t, egy fiatal spanyol fiút, aki a fiatalok jubileumára érkezett Rómába, és akit bevittek a Bambino Gesù kórházba ápolni. Szeretetteljes beszélgetést folytatott vele és családjával. Ezután üdvözölt néhány beteget az onkológiai osztályon. Végül, mielőtt visszatért volna a Vatikánba, jelentette be a Szentszék sajtóirodája, személyesen is találkozott a fiatal betegek néhány rokonával, a gyermekekkel és a kórházi személyzettel. Megható légkörben elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, és áldását adta rájuk. A fiatalok jubileumának augusztus 2-i imavirasztásán a Tor Vergata római városnegyedben 14. Leó pápa arra hívta az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak Ignacióért és a két lányért, a 20 éves spanyol Máriáért és a 18 éves egyiptomi Pascalért, akik úgy döntöttek, hogy Rómába jönnek a fiatalok szentévi zarándoklatára, de a halál utolérte őket az utóbbi napokban. A Vatikáni Múzeum küldöttsége egy restaurált Szent Ágoston festményt adott át 14. Leó pápának. 14. Leó pápa augusztus 2-án szombat délelőtt fogadta a Vatikáni Múzeum küldöttségét a Vatikáni 6. Pál aula kistermében. A találkozó során bemutattak és átadtak a pápának egy festményt, amely Szent Ágostont és egy angyalt ábrázol, egy 18. századi névtelen római művész alkotását. A festmények és faanyagok restaurálásának laboratóriuma által felújított festmény Szent Ágoston alakjának másolata, aki Raffaello Sanzio, az Oltári Szentség disputája című 1509-ben elkészült freskóján látható a Vatikáni Múzeum aláírások termében. Az audiencián jelen volt Raffaella Petrini nővér, a Vatikán Városállam kormányzóságának elnöke, Barbara Jatta, a Múzeumok és Kulturális Örökség igazgatóságának igazgatója, Gian Domenico Spinola, a Vatikáni Múzeum művészeti tudományos igazgatóhelyettese, Alberto Albanesi, a Menedzsment Adminisztratív igazgatóhelyettese, Francesca Persegati, a festmények és faanyagok restaurálása laboratóriumának korábbi igazgatója, valamint az új igazgatója Paolo Violini. Jelen volt még Terence Hogan prelátus, a Vatikáni Múzeumnak a művészetek patronusaival kapcsolattartó irodájának koordinátora, Alessandra Rodolfo, a 17.-18. századi művészeti osztály vezetője, és Laura Baldelli, a festmények és faanyagok restaurálásával foglalkozó laboratórium mesterrestaurátora. Reina Bíboros. Szeptember 19-én a pápa nyitja meg a Római Egyházmegye lelkipásztori évét. A bíboros helynök levelet küldött, amelyben összefoglalja az augusztus 3-án vasárnap véget ért ifjúsági jubileumot, és köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek az események előkészítésében. 14. Leó pápa szeptember 19-én péntek délután nyitja meg a Római Egyházmegye lelkipásztori évét a Lateráni Szent János Székesegyházban. Ezt a hírt Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke tette közzé augusztus 4-én hétfőn kiadott levelében. Ebben a püspöki tanács nevében is szívből jövő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a fiatalok szentévi zarándoklatának az előkészületeiben, különösen az elmúlt napok eseményeiben, amelyek a szombati imavirasztásban és a vasárnapi pápai szentmisében csúcsosodtak ki. Püspökünk örömmel beleegyezett, hogy személyesen indítsa el a lelkipásztori év kezdetét, és szeptember 19-én délután ellátogat székesegyházunkba, hogy felvázolja egyházunk útját egy nagy egyházmegyei gyűlésen. Szeretném megosztani ezt az örömöt, hogy mostantól imádsággal táplálhassuk, írja Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke. A bíboros helynök külön köszönetet mondott az ifjúság pasztorációs irodának, kezdve annak igazgatójával, Alfredo Tedesco atyával, elkötelezettségükért és az elmúlt évben nyújtott támogatásukért. E tekintetben gondviselésszerűnek bizonyult a kezdeményezés, hogy létrehozzák minden prefektúra ifjúság pasztorációs képviselőinek hálózatát. A levélben a bíboros hangsúlyozta, hogy a 36 megbízott pap értékes szolgálatot végzett, amely talán gyakran rejtve marad a legtöbb ember szeme elől, de nagyon hasznos az egyes közösségek bátorításában, a befogadóhelyek feltérképezésében, az ifjúsági vezetők támogatásában és a nehézségek gyors jelentésében, hogy megfelelő és időszerű megoldásokat találjunk. Ez a választás azt mutatja, hogy amikor túllépünk saját határainkon, és hálózatot építünk ki a körülöttünk lévőkkel, és az egyházmegye valóságával, a dolgok valóban működnek, és a hiteles egyházi testvériség ízét árasztják, állapította meg Reina bíboros. Köszönetet mondott a számos önkéntes munkájának, akik mind az egyházmegyei szinten, mind az egyes plébániai közösségekben dolgoznak. Csodálatos volt látni annyi testvér és nővér nagylelkűségét, akik lehetőségeikhez mérten mindent megtettek, hogy a befogadás szebb és családiasabb legyen. Reina bíboros felidézte, amikor kezdetben a nagy eseményről gondolkodva a Rino Fisichella érsek által vezetett evangelizációs dikasztérium a római egyházmegyére bízta a fiatal zarándokok befogadásának feladatát. Gyorsan és készségesen láttunk hozzá a munkához, minden részletet odaadással szerveztünk meg, hogy felkészülten érkezzünk el a fiatalok jubileumának eseményéhez, és olyan szolgálatot nyújtsunk, amely méltó a megtapasztalt szépséghez. A bíboros nem titkolta, hogy az elmúlt hetekben váratlan események és nehézségek is történtek. Ráadásul a szervezési folyamat nagyon összetett volt, és figyelembe vettük, hogy valami esetleg nem működik majd tökéletesen. Reina bíboros még bocsánatot is kért, ha egyházmegyeként nem voltunk felkészülve bizonyos kérdések kezelésére. Maga biztosan mondhatom, hogy mindent beleadtunk, és odaadással próbáltunk válaszolni minden támogatási kérésre. De mindenek előtt nagy elégedettség töltötte el a fiatalok jubileumának rendkívüli sikere miatt. Hiszem, hogy sikerült megmutatnunk egy olyan egyház arcát, amely hűséges kíván lenni hivatásához, mint minden egyház anyja a szeretetben és a szeretet közösségben. Amikor látjuk ennek az elkötelezettségnek a gyümölcseit, bátorítást érzünk, és felfedezzük egyházmegyénk gyönyörű oldalát, amely tele van életerővel és frissességgel, zárul Reina bíboros, a pápa római helynökének levele. Augusztus 14. Böjt és ima a békéért. Mivel a háború továbbra is oly sok népet sújt világszerte, Gázától Szudánig, Ukrajnától Mianmárig, Haitítől a Kongói Demokratikus Köztársaságig és Szíriáig, a rendfőnök nők nemzetközi uniója sürgős felhívást tett közzé, hogy világszerte tartsanak böjt és imanapot a békéért augusztus 14-én Mária mennybevétele ünnepének előestéjén. A béke asszonyaiként, akik jelen vagyunk a világ perifériáján, és elmerülünk az emberiség szenvedésében, sürgető szükségét érezzük annak, hogy felemeljük a hangunkat, egyesítsük szívünket, imádkozzunk és cselekedjünk, jelentik ki a szerzetes nők. Egy nyilatkozatban, amely azon meggyőződésen alapul, hogy az ima és a szolidaritás erőteljes válasz a háború, a kitelepítés és az igazságtalanság okozta globális szenvedésre, a vallási közösségeket és minden jó akaratú embert felkérnek a csatlakozásra. Oly sok helyen fájdalom borítja az arcokat, otthonok pusztulnak el, közösségek szakadnak szét, áll a rendfőnöknők nemzetközi uniójának közleményében, megjegyezve, hogy a nők és a gyermekek szenvednek gyakran a legtöbbet. Ezt a napot három konkrét cselekedet vezérli. Imádkozzunk együtt és elmélkedjünk Isten igéjén a jelenlegi háborúk és humanitárius válságok fényében. Intézzünk felszólítást az igazságosságra és a megbékélésre, sürgetve a polgári és egyházi hatóságokat, hogy keressék a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útjait. Vállaljunk konkrét szolidaritást azáltal, hogy támogatjuk a szenvedőket a befogadó és humanitárius segítségnyújtási hálózatokon keresztül. Nem várhatunk. A békét kell építeni, és ezt együtt kell építeni, erősíti meg a felhívás. Az erőszakkal teli világban a rendfőnöknők nemzetközi uniója továbbra is hiszi, hogy az evangélium, az igazságosság és a testvériség fénye továbbra is felragyoghat. A kezdeményezésben való részvételhez a rendfőnöknők nemzetközi uniója elérhetővé tett az interneten anyagokat, beleértve egy imakalauzt és szolidaritási nyilatkozatokat. Vészhelyzet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Valaki mesélte, hogy azért szeret motorkerékpárral száguldani és hegyet mászni, mert ezekben a helyzetekben nincs idő gondolkodni. Csak a pillanat, csak a most van. Nincs idő mérlegelni, sokat tűnődni, mert akkor nagyon könnyen bekövetkezhet a baleset. Elgondolkodtam, és aztán több mély lelkiírótól olvastam is, hogy azért keresik sokan akár az életveszélyes kalandokat is, hogy legalább addig ne gondolkodjanak. És érdekes módon, akkor élünk igazán, azokat a pillanatokat éljük meg igazán, amikor jelen vagyunk. S ha igazán megéljük a jelen pillanatot, nem unatkozunk. A jelen pillanatban rejtőzik az Isten. Ezt keresik, és úgymond találják meg sokan a veszélyben. Isten azonban nem csak a vészhelyzet pillanataiban van jelen, hanem a jelen pillanat csendjében is. Még csak hegyet mászni sem szükséges, és már is ott van, ha kinyitom belső fülemet, és figyelek rá. Rögtön eltűlt lényével, szent lelkével, és növekedem ő általa, ő vele és ő benne. Ez az éberség lényege. Sokan úgy gondolják, és az evangélium is ezt sugallja első olvasásra, mintha Krisztus második eljöveteléről lenne szó, és mintha ettől félni kellene. A tolvaj hasonlata is ezt sugallja, hiszen a tolvaj nem egy bizalmat gerjesztő valaki. Pedig a példabeszéd nem a tolvajról beszél, hanem arról, hogy ez bármikor bekövetkezhet, mint ahogy be is következik többször is, amikor megtapasztalom Isten jelenlétét életemben. Krisztus mindig el akar jönni. Be akar jönni, jelen akar lenni életemben, csak hogy éppen én vagyok az, aki elveszek az időben. Ahogy a hegymászónak éppen nincs ideje gondolkodni, úgy a jelen pillanat megélése is az úgynevezett időtlenség tapasztalatával ajándékoz meg, amikor megáll az idő. Sajnos sokszor éppen vészhelyzetnek vagy valamilyen tragédiának kell történnie ahhoz, hogy felébredjek. Amit addig is megtehettem volna, de hát halasztani hajlamosabb vagyok, s ilyenkor veszítem el azt a gyönyörű dolgot, amit jelennek neveznek. Pedig a jelenben élni az igazán helyes keresztény magatartás. A múltból tanulhatok, tapasztalatokat gyűjthetek, de ha állandóan abba ringatom magam, hogy milyen jó volt régen, akkor csak megkeseredik az életem, a jelenem. Ha meg csak a jövőről álmodozom, ismét elveszik a jelen. Pedig csak a jelen van, bármennyire is hihetetlen. A múlt elmúlt, a jövő még nincs. A jelenben van a döntés. A jelenben lehetek jelen, Isten és mások számára, sőt, a magam számára is. Ebből születhet tudatos élet, és ez a tudatosság jelenti azt a készenlétet, amiről beszél a mai példabeszéd. Így is kezdődik, ne félj, te kisded nyáj, hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Nekem, neked készült el ez az ország, amely már most bennem van, és amelynek építésén nekem dolgoznom kell. Amit ma építek, abból épül fel az élet. A halogatás sohasem jó megoldás. Antoni de Melo jezsuita szerzetes nagyon szépen fogalmazza meg ezt a tényt, amikor így ír. Idézem. A legtöbb ember, noha nem tud róla, szunnyad. Szunnyad születésekor, szenderegve él, szunnyadva házasodik, álmában nevel gyermekeket, szunnyadva hal meg, anélkül, hogy valaha is felébredne. Sohasem érti meg a szeretetteljes és gyönyörű voltát annak a dolognak, amit emberi létnek nevezünk. Tragikus módon az emberek többsége sohasem látja meg, hogy minden jól van, mert mindnyájan szunnyadnak. Rémálmat látnak. Eddig az idézet. Az elmúlt vasárnap a földi kincsek túlzásba vitelének tematikája tárult elénk, ma ez a téma tovább tárul, és az éberség fontosságára figyelmeztet. Ha nyitott szemmel és szívvel járok körül a világban, akkor ráébredek az éberség, és ennek keretében a ma, a jelen fontosságára, hiszen a mára való figyelés tesz igazán éberré bennünket. Egy úr bekapok fia ajtaján. Fiam, szól oda neki, ébredj fel. A fiú azt feleli, nem akarok felkelni, papa. Az apa elkiáltja magát. Kelj fel, iskolába kell menned. A fiú azt feleli, nem akarok iskolába menni. Miért nem? Kérdi az apa. Három okból, válaszolja a fiú. Először is, mert unalmas. Másodszor, mert a gyerekek ugratnak engem. Harmadszor pedig, mert utálom az iskolát. Mire az apa a következőket mondja. Nos, mondok neked három okot, miért kell iskolába menned. Először is, mert ez a kötelességed. Másodszor, mivel 45 éves vagy. És harmadszor, mivel te vagy az iskolaigazgató. Nem kell félnem a jelentől. Isten nem tolvaj, hanem szerető Isten, aki azt akarja, hogy már most vele legyek. Ha jelen leszek számára, tudatosabb életet élek, és így végzem munkámat is, hogy készüljek arra az országra, amely majd teljessé válik. Az Isten felövezi magát, asztalhoz ültet bennünket, körüljár és felszolgál nekünk. Nekünk szolgál egy önörökké valóságban, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogott, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Ő már most szolgál, és mindig felszolgál. Ilyen a mi Istenünk, őróla beszél Jézus. Mindig.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Vészhelyzet címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Nap verse.
Orabec Imre, Eutotu és Aholi a szeretetről. A szeretet a teremtő szándékának megértése. A szeretet színhelye a föltest. A szeretet kezdete a világosság. A szeretet módja az odaadás. A szeretet eszköze az alázat, a szeretet útja a követés, a szeretet iránya a közeledés, a szeretet jelentése a bizonyosság, a szeretet célja a tökéletesedés. A szeretet minden ember kötelessége.
Orabec Imre, Eutotu és Aholi a szeretetről című versét Tóth Levente mondta el. Orabec Imre, Kossuth díjas magyar költő, műfordító. Szajlán született 1943. február 15-én. 1962 és 67 között magyar-német szakon végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1968 és 73 között politikai okokból nem tudott elhelyezkedni tanárként. 73 és 74 között az Iowai Egyetemen tanult ösztöndíjjal. 74 és 76 között pedig a Marszk Károly Közgazdaságtudományi Egyetem idegennyelvi intézetének tanársegéde volt. 1976-ban az Illinoisi Egyetemen nyelvészetet hallgatott. 1982 és 94 között az Élet és Irodalom munkatársa, rovatvezető, szerkesztő, főmunkatárs volt. 1985 és 86 között a Kaliforniai Egyetem Fulbright vendégtanára volt. 1990-ben a miniszterelnöki tanácsadó testület tagja lett. 91 és 92 között az Új Magyarország főmunkatársa, rovatvezetője volt. 1993-ban a Pesti Hírlap főmunkatársaként dolgozott. Majd 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára lett. 2006. december 20-ai ülésén a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta. 2003-ban Kossuth, 2015-ben pedig Prima díjjal tüntették ki.
Imája.
Kempis Tamás imája. Uram, micsoda bizalmam lehet nekem e világon? Vagy mi az én legnagyobb vigasztalásom az ég alatt? Ugye, hogy te, Uram Istenem, akinek irgalmassága kimeríthetetlen. Hol volt nekem jó nélküled, vagy a te közeledben, mikor mehetett rosszul a sorsom? Inkább szegény akarok lenni te érted, mint gazdag te nélküled. Inkább válasszam azt, hogy a világban bújdosom veled, mint hogy a mennyben lakjam nélküled. Ahol te vagy, ott a mennyország, s ott a halál meg a kárhozat, ahol te nem vagy. Te élsz minden vágyamban, és azért lehetetlen, hogy folyton utánad ne kiáltsak, hozzád ne fohászkodjam. Te vagy reményem, bizalmam, te vagy vigasztalóm, hozzám mindenben leghűségesebb. Amen. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!